Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
A mai első helyszín Gyula, Bot Tamás, a Magyar Narancs újságírója arról beszél, hogy miért kellett kivezényelni csak nem 1000 diákot és tanárt Novák Katalin januári látogatására a várba, és hogy hogyan következik mindebből egy fideszes képviselőjelölt közelgő választási indulása. Polgár Tóth Tamás a debreciner.hu-tól arról számol be, hogy Debrecenben a civileknek kellett összekalapozniuk azt az összeget, amelyből egy hiányzó szakértői vizsgálatot lehet elvégezni a környezethasználati engedélyért az akkumulátorgyár kapcsán. Most már csak az a kérdés, hogy lesz-e szakértő, aki meri vállalni. Bot Péter a Népszava munkatársa szerint Szegednek jót tesz az odatelepülő hadiipar. A fejlesztés lehetőséget teremt ugyanis arra, hogy helyben tartsák a képzett munkaerőt. Józing Antal a nyugat.hu-tól pedig azt mondja, hogy töredékére esett vissza az autólopások száma Vas megyében és országszerte is. A bűnözők ugyanis véletlenül műfajt váltottak. Bot Tamás van itt Magyar Narancs munkatársa Gyuláról és gyulai történettel. A gyulai vár főszerepet játszik ebben a sztoriban, tulajdonképpen meg a bukott köztársaság elnök Novák Katalin is. Elképzelhető, hogy egy tanárnő arra tett, hogy Novák Katalin segítségével majd képviselő lehessen, vagy nem is?
De nagyjából erről van szó. Az időben egy nagyon picit vissza kell menni január 23-áig, amikor elküldtek hozzám több áttéten keresztül egy olyan levelet, amelyet az egyik nagy gyulai általános iskola egyik hatodik osztályának osztályfőnöke írt a szülőknek, amelyben arról volt szó, hogy másnap, január 24-én kezdődik Novák Katalin gyulai és Békés megyei programja, és hogy az egész osztály, a levél erről szól, az kimegy a várhoz. Maga a levél egyébként önmagában árulkodó, mert arról tájékoztatja a szülőket, hogy nincs B-opció. Tehát nincs olyan lehetőség, és nincs olyan eshetőség, hogyha valaki nem szeretne kivenni, vagy valamely szülő úgy gondolja, hogy erre a aktuál politikai eseményre nem szeretné a gyerekét kivezényelve látni, akkor mi a teendő? Úgyhogy a történet innen indul.
Tehát arról van szó, hogy egy zárt Facebook csoporton írtak egy levelet a szülőknek, és közölték, hogy vigyék egy fél órával, nem tudom mennyivel korábban a gyerekek egy suliba, mert hogy Novák Katalint el kell kísérniük a gyulai várba.
Igen. Hát maga a levélben egyébként nagyon pontosan benne van, hogy aznap előbb kell iskolába érkezni, mint egyébként az szokásos, mert már 7 óra 40 perckor indulnak a várhoz, mert 8 óra 30 perctől már ott Novák Katalin programja kezdődik, és hát a gyulai fideszes polgármester Görgényi Ernő szíves meghívását tolmácsolták, ez persze körülbelül itt azt jelenti, hogy kötelező érvényű, és aztán a levélből is ez derül ki. Ennek kapcsán én megkerestem a gyulai tankerületi központot, hogy hát hogy is működnek itt a dolgok, hát azt a elképesztő választ kaptam, hogy nemhogy ez az osztály, hanem gyakorlatilag 800 gyerek, illetve 84 kísérő tanár lesz másnap reggel délelőtt a gyulai várnál spontán köszöntve Novák Katalint, akinek egyébként körülbelül ez volt az utolsó fellépése, tehát hattyúdala volt, ezt akkor még se ő semmi nem tudhattuk, mert így a magyar közéletben, amikor ellátogatott és többnapos programot bonyolított volna le valahol, de ez egy kicsit egyébként nagyon úgy tűnt, mint hogyha Kim Il-sung köszöntése lett volna, egyébként aztán ilyenre is sikeredett. Miközben mind a tankerületi központ, mind aztán a gyulai iskolaigazgatók, már amely iskolák a tankerülethez tartoznak, a Magyar Narancs szikire reagálva bőszen tagadták, hogy ez kötelező lett volna, miközben...
Véletlenül járt arra 800 gyerek és 80-valahány tanár.
Véletlenül, igen, éppen arra járték. De mondom, a levél teljes egyértelműségről erről számol be, de erről számoltak be a szülők, a nagyszülősök, maguk a gyerekek is, hogy nem volt más opció. Ez egy hatodikos osztályról volt szó, akinek a level az eljutott hozzám, és ott innen bomlott ki az ügy, innen jutottunk el aztán a 800 gyerekig, akkor aztán egyébként országos hír lett, de aztán az események tovább folytatódtak, mert ez a levél, ami egyébként egy alázatos levél, egy hűbéres levele, aki ömleng, hogy micsoda fantasztikus esemény lesz itt, és hát micsoda látványosság, hogy jön a köztársasági elnök, stb. És alig egy hónappal később erről a hölgyről, akinek éppen Szilágyi Terézia neve, mert most már ugye közszereplőnek minősíthető azok után, hogy ünnepélyesen a Fidesz bemutatta képviselőjelöltjeit február legvégén, március elején. Csodák csodája, ez a tanárnő szerepelt a jelöltek között, és hát mielőtt az újabb cikket megírtam volna, hogy hát hogy is van ez, én természetesen írtam egy kérdésekkel teli levelet mind a Fidesz gyulai alapszervezeti elnökének, Alt Norbertnek, aki egyébként még alpolgármester is, illetve magának Szilágyi Teréziának, hogy meséljék már el, hogy hogy esett rá a választás, mikor dőlt el, mikortól tárgyaltak erről, mert a gyanú az volt, hogy ő már a Novák Katalin féle rendezvényre történő meghíváskor pontosan tisztában volt, vagy lehetett legalábbis azzal, hogy milyen új politikai szerep és feladat vár, vagy várhat rá. Na most hát jó szokás szerint sem az alpolgármester Fidesz elnök, helyi Fidesz elnök, sem maga az érintett képviselőjelölt nem válaszolt a kérdéseimre. Egyébként önmagában ez is beszédes, de hogy még beszédesebb legyen, egy olyan egyébként nyugdíjba vonuló állatorvos képviselő helyére delegálják, vagy indítják el ezt a Szilágyi Teréziát, aki már sok-sok ciklus óta van benne a gyulai képviselőtestületben, magyarul képviselőként dolgozik, és ő hát 80 felett jár. Az ő úgymond visszavonulása, nyugállományba vonulása, az egy hosszabb ideje tudható, ilyen szempontból előkészített folyamat volt. Magyarán nem egy adhok döntés, hogy Szilágyi Terézia csak hip-hop elé kerül a kalapból. Magyarul hát végül oda jutottunk, hogy összeérnek a szálak. Tehát az a általános iskolai osztályfőnök, aki lelkesen vezéli Novák Katalin programjára az osztályát, és így ír a gyerekek szüleinek levelet a zárt Facebook oldalukon, az később hát nem marad ment a politikától, és nem marad mentes a Fidesztől sem, és a június 9-i soron következő önkormányzati választáson Gyulán ő a kormánypárt színeiben fideszes képviselőjelöltként fog indulni. Hát ettől szép a történet, és ettől szép az is egyébként, hogy ugye oktatási intézményeken belül számüzendő a politika. Ezt itt is sikerült megvalósítani.
Hát igen, lehet, hogy ez egy ilyen bevallató próba volt, hogyha sikerül összeterelni ennyi embert, akkor indulhat képviselőjelöltként. Egyébként milyen esélyekkel?
Nem tudni, mert a közöttben mindenki új lesz, én tudomásom szerint. Elég nagy apátia van Gyulán vagy Békés megyében. Az önkormányzati választásokon való részvétel 2014-ben, illetve 2019-ben alig haladta meg a 30%-ot, talán 33%-ot, tehát a kétharmad el sem ment, ebből ugye nehéz következtetést levonni. Talán most talán jobban mozgolódnak a választók, és még hadd mondjak el egy talán érdekes dolgot. Történelmi eseménynek harangozták be előzetesen Novák Katalin gyulai várnál történő látogatását. Na most hát szerintem csinyán kell bánni a szavakkal, mert szerintem jövő ilyenkor senki nem fog emlékezni, hogy Novák Katalin egyáltalán itt járt. Történelmi esemény, én hármat tudnék mondani a gyulai vár történetéből, amelynek a történet egyébként igen hosszú időre nyúlik vissza. Például 1482-t, amikor Mátyás király fiának, Korvin Jánosnak adományozta a gyulai várat és a gyulai uradalmat, vagy 1566-ot, amikor Kerecsényi László hihetetlen hosszú török ostrom után kénytelen volt feladni a várat a túlerő miatt, és azért, mert elfogyott az élelem, a víz és betegségek ütötték fel a fejüket a várba, és szabad elvonulásban egyezett meg, aztán a törökök gyakorlatilag mindenkit lekaszaboltak, vagy 1849. október eleje. Néhány nappal vagyunk az aradi kivégzés előtt, a 13 aradi vértanú tábornokból 10 innen Gyuláról, a gyulai vár tömlöcéből ment az aradi Golgotára. Szerintem ezek történelmi események. Az, hogy egy feledhető, abszolút feledhető államelnök itt járt, akire már ma alig emlékszik, alig 2-3 hónappal később valaki, semmiképpen nem történelmi esemény. Ezért se kell, én szerintem a különböző jelzőkkel ilyen bátran bánni, és hogy mondjam, éppen azok sültek föl, az élet nagy tanítómester és nagy rendező, akik olyan lelkesen a nyelvükkel alájátszottak itt sok mindent. Kinek és sok mindennek.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Polgár Tóth Tamás van itt a debreciner.hu-tól. arról van szó, hogy a CATL pernek újabb tárgyalásai következnek, és a civileknek azzal kell foglalkozniuk, hogy elő kell teremteniük az eljárásra szánt összeget. Ennek a részletét várom tőled.
Ezzel kapcsolatban már van is egyébként fejlemény. Néhány nap alatt sikerült összegyűjteniük azt az 1 millió forintot a civileknek, amit a debreceni törvényszék írt elő a számukra. Ez egy szakértői előleg, ugyanis a bíróság úgy döntött, hogy hivatalból vizsgálja a debreceni CATL akkumulátorgyár hatásterületét. Ez ugye a gyár környezet használati engedélyével szemben indított per során meghozott döntés. Eredetileg még maguk a felperesek voltak azok, akik tavaly augusztusban egy olyan indítvánnyal éltek, hogy a bíróság rendeljen ki szakértőt annak megállapítására, hogy mi a valódi hatásterület, ugyanis úgy gondolják, hogy ezt az alperes hatóságok, magyarán a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság eredetileg elmulasztotta. Ők egyébként azon az állásponton vannak, hogy éppen emiatt a szakértőt nem a felpereseknek, hanem az alperes hatóságoknak kellene fizetniük. A bíróság mégis úgy döntött, hogy a felpereseket hívja föl arra, hogy ezt az 1 millió forintos szakértői előleget helyezzék letétbe. Március 21-én volt a tárgyalás. Gyakorlatilag néhány nap alatt összeszedték ezt az 1 millió forintot, amivel 15 napot adott egyébként a bíróság. Halász Szárpád ügyvéd, a felpereseknek az ügyvédje arról tájékoztatott bennünket, hogy 69 utalás történt, ami azt jelenti, hogy kis adományokból jött össze ez az összeg, 15 ezer forintot adományoztak átlagosan.
Kik a felperesek?
A felperesek egyrészt Mocók Gyula, az MSZP volt választókerületi elnöke, másrészt a Mika Pércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Vigyázzunk Életet Adó Vizeinkre Egyesület volt és jelenlegi tagjai. Azért így fogalmazok, mert jogilag nem maguk az egyesületek voltak azok, amik beperelték a környezethasználati engedélyt, hanem magánszemélyek.
Arról írtok, hogy a CATL ügyvédje azt mondja, hogy nem tartja ördögtől valónak az NMP oldószer alkalmazását. Tulajdonképpen, ha jól értem, akkor erről van szó. Mi is ez?
Az NMP oldószer, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az akkumulátorgyárak érkezésével van néhány olyan fogalom, amit újonnan megtanulhatott a magyar társadalom. Az egyik ilyen legfontosabb az az NMP, az akkumulátorgyártás során használt súlyosan magzatkárosító és rákkeltő oldószer. Nagyon sok káros hatása ismert. Egyébként a CATL hajlamos érvelni amellett, hogy ahogy te is említetted, nem ördögtől való, hogy Magyarországon már máshol is, más iparágokban is használják, ők a gyógyszeripart szokták egyébként felhozni példaként, de az tény, hogy egy veszélyes anyagról van szó, aminek elvileg a környezetben egyáltalán nem szabadna előfordulnia.
Akkor összegyűlt a pénz, akkor mi a következő lépés?
Találni kellene egy szakértőt. Litresics András, az első számú felperesnek az ügyvédje, a Debreceni kérdésére korábban azt mondta, hogy ez elképesztően sok idő lehet. Egyáltalán nem biztos, hogy fognak tudni találni egyáltalán olyan szakértőt, aki hajlandó lenne megvizsgálni a gyár hatásterületét. Annyira kényes témáról van szó, hogy nem biztos, hogy lesz olyan magyarországi szakember, aki elmeri ezt vállalni. Hozott föl példákat, hogy korábban hasonló helyzetekben, amikor kényes ügyek, nagyon drága beruházások voltak Magyarországon, akkor nem mindig találtak szakértőt. Ő már eleve ezt felvetette a bírósági tárgyaláson legutóbb, hogy érdemes lenne esetleg külföldi szakemberekben gondolkodni. Ő egyébként úgy kalkulál, hogy akár egy év is eltelhet a következő tárgyalásig, tehát az látszik, hogy még nagyon sok van hátra ebből a perből, miközben a gyár gőzerővel épül.
Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogyha a Klubrádió hallgatói közül valaki tud egy olyan környezetvédelmi szakértőt, aki tudna segíteni, akkor ez itt már nem csak pénzkérdés, hanem valóban egy olyan bátor kiállású szakember kérdése, vagy megtalálásának a kérdése is fölmerül, aki hajlandó objektíven megvizsgálni a dolgokat.
Valóban így van, és ezt talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a felperesek bizonyára ülnének ilyen szakértői javaslatoknak. Egyébként a bíróság nyitva hagyta a lehetőséget a felperesek és az alperesek számára is azzal kapcsolatban, hogy javasoljanak olyan szakértőt, aki el tudná végezni ezt a feladatot.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Bót Péter van itt Szegedről, a Népszava munkatársa. Gyakran beszélgetünk arról, hogy Szeged ipari fejlődése az hol tart és hol nem tart. Most az a sztori, hogy lerakták a Rheinmetall szegedi gyárának alapkövét, amely egy jelentős hadipari létesítmény.
Március 23-án volt az ünnepélyes alapkőletétel, hát jókor a állami csinadrattán, valahogy mondani szokás, többek között a védelmi miniszter is jelen volt, tehát természetesen a Rheinmetall részéről lehet azt mondani, hogy a teljes vezérkar. Több dolog miatt fontos szerintem ez az esemény. Az egyik az, hogy többször beszéltünk már ennek a műsornak a keretében is arról, hogy befektetési szélárnyékban élt nagyjából a rendszerváltás óta Szeged, ugye ami látványosan azzal tört meg, hogy tavaly szeptember végén bejelentették azt, hogy ide jön a kínai autógyár, a BYD, de a Rheinmetallról az, hogy ide készülődik, már tavaly nyáron lehetett tudni. Akkor Lányai Gábor, aki a Dél-Alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna kormányzati biztosa volt, ő egy sajtótájékoztatón meglehetős nyíltsággal beszélt arról, hogy az egyetemnek a Science Parkjába, ami hát ilyen közérthetőbb néven egy tudományos ipari park, ide készül betelepülni, aminek az egyetem vezetői azért is örültek nagyon, mert ez a tudományos ipari park, ez éppen kialakítás alatt van, tehát nincsenek, vagy nem voltak még beköltözők, és a Rheinmetallban azt az első fecskét látták, amely vagy aki ide húzhatja, vagy kedvet adhat más cégeknek is, hogy beköltözzenek ebbe az ipari parkba. Ami már csak azért is nagyon érdekes, mert ez Szegednek a magáról kialakított képével, vagy imázsával nagyon szépen harmonizál tudni. Más ipari parkoktól eltérően, ugye itt éppen az a lényeg, hogy kutatásfejlesztési tevékenység folyjon, nagy hozzáadott értékű termelés folyjon, illetve hogy eleve a munkavállalók azok magasan képzett emberek legyenek. Most ebbe illeszkedik bele a Rheinmetall is, amely ugye tudjuk, hogy a világ, de legalábbis Európa egyik legnagyobb hadipari cége, nagyságára egyébként abszolút jellemző, hogy világszerte 21 gyára van, és egyébként Magyarországon is nagyon komoly tervei vannak, és ezt a terveknél már többek is, mert Zalaegerszegen különböző páncélozott járműveket készítenek, Várpalotán lőszergyárat üzemeltetnek, Budapesten úgy tudni, hogy egy IT részleg fog épülni. Ami pedig Szegeden történik, az alapkületétellel egy úgynevezett hibrid gyár jön létre, így fogalmaztak a
Rheinmetallnak. Mikor jön egyébként létre a tervek szerint?
Tervek szerint 2025-ben fog elindulni a termelés, és ez az úgynevezett hibrid termelés az azt jelenti, hogy szere civil gazdaság számára készítenek, vagy fejlesztenek le különböző dolgokat, illetve nyilván a védelmi ipar számára is. Na most az, ami itt kiderült, az elektromos autózással nagyon szorosan próbálnak együttműködni, illetve hidrogén felhasználásával fognak itt kísérletezni, vagy erre fognak történni különböző fejlesztések és kutatások.
Egyébként, bocsánat, hogy ilyen lékus kérdésem van, de nem lesz ez sok Szegednek? Tehát ott van a BYD is, itt van a hadipari beruházás, és én értem, hogy együtt tudnak működni, de hogy lesz elég ember, lesz elég szaktudás?
Jogos a kérdés, mert az alapkőletételkor elhangzott beszédekből azért nagyon szépen világosan, mert egyrészt az, hogy 250-300 új munkahelyet fognak teremteni, ami azért nem kevés, nem azt mondom, hogy nagyon sok, de egyáltalán nem kevés. Ugye azt is lehet tudni, hogy 63 millió eurós a beruházás, hát ez közérthetőben 25 milliárd forintot jelent. Kicsit aggodalmaskodó kérdés, de szerintem az a korrekt válasz, hogy talán azért nem lesz sok, bár azt gondolom, hogy sok igazság van abban, amit kérdezel, vagy amögött. Szegeden az volt korábban az egyik nagyon nagy gondja az egyetemnek, hogy nem tudta helyben tartani a képzett munkaerőt. Szerintem a Rheinmetall az ebben az értelemben legalábbis egy lehetőséget fog arra teremteni, tudni, tényleg ugye van itt természettudományi kar, nyilván nagyon szertágazó képzéssel, ebből nyilván ki lehet emelni például az informatikát, ami egyébként Szegeden a hagyományosan erős, rengeteg IT cég, programozó cég működik itt, illetve világcégek hozzák ide különböző szoftverfejlesztési részlegeiket. Ennek a képzett munkaerőnek tudnak majd munkahelyet teremteni. Szegeddel állandóan ugye dicsekedni szoktunk, mondjuk önkritikusan hozzáteszem, hogy ebben azért én magam is kiveszem a részemet. Nyilván az ember örül, hogy abban a városban, ahol él, fejlődnek a dolgok. De azért azt őszintén el kell ismerni, hogy Szeged hosszú évtizedek óta nagyon komolyan birkózik azzal a problémával, ami a képzett munkaerőnek az elvándorlását jelenti, vagyis hogy nem nagyon tudta helyben tartani az itt tanuló egyetemistákat. Szerintem ebben a vonatkozásban mintha érlelődne a fordulat.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Józing Antal van itt Szombathelyről, a nyugat.hu-tól. Azt mondott, hogy töredékére esett vissza az autólopások száma. Ez igazából egy jó hír, mi van mögötte?
Nem én mondom, hogy töredékére esett vissza, hanem a statisztika. Úgy kezdődött, hogy néhány héttel, hát talán már néhány hónappal ezelőtt is nézegettem a rendőrségnek az oldalán, van egy ilyen bűnügyi térkép. Nézegettem a különböző kategóriákat, és azt tűnt föl, hogy mondjuk autólopás, meg autófeltörés az elmúlt 30 napban egy sem volt Vas megyében, és ezt így nem értettem meg, ez így hogy van. De emlékszem még 10 évvel ezelőtt, talán a hallgatók is, hogy így mindennapos volt, hogy az utcákban feltörték az autókat. És akkor kikértem a rendőrségi hivatalos statisztikákat, itt a Vas megyéket és az országosakat, és hát igen, ahhoz jött vissza, hogy ebben a két kategóriában így a töredékére estek vissza számok. Itt van a kezemben ez a nagyon-nagyon szép ábrázat. Tehát az autó feltöréssel kezdem, 2010-ben 12.116 rögzített a rendőrségi statisztika. Ez egy kicsit fura, mert ilyen csúszásban vannak, ezek nem az akkorák, hanem a lezárt ügyek, de hát igazából szerintem ez csak ilyen módszertan, tehát lényeget mutatják. Tehát 2010-ben ismétlem több mint 12.000 volt, és a tavalyi évben, a 2023-as évben 1.000 alatt van. Tehát ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint tized részére esett vissza az autó feltörések száma országosan. Ugyanez egyébként a Vas megyei. Az autólopások, ami ugye megkeserítette azért az életünket rendesen még egy-két évtizeddel ezelőtt, az azt jelenti, hogy 2012-ben országos szinten volt mondjuk 5600, és egészen hihetetlen, tavaly már csak 335 volt egész országban.
Mik az okok?
Kérdeztem a rendőrséget, hogy magyarázatot szerettem volna, de ezt nem kaptam. Úgyhogy itt konzultáltam különböző ilyen szakértőkkel, akik biztosítással foglalkoznak és hasonlókkal, és végül is az indokaik azok teljesen érthetőek, hogy egyrészt autófeltörések gondolkodik ilyen parkolókban szoktak történni, nagyon sok helyen már be vannak kamerázva ezek a közterületek.
És ezt a tolvajok is tudják.
És ez a tolvajok is tudják, és nem igazán buli, mondjuk egy, most viccek, egy bologatos kutyáért feltörni az autót, és közben ott nézik a kamerán a közterület felügyelők, ez egyik. A másik, amire felhívták a figyelmet, hogy az új autóknál a technológia is nagyon sokat fejlődött, tehát ilyen indításgátlók, különböző, nem tudom, lehet követni GPS-tel, hogy hol vannak az autók, tehát azért ez egy macera. Ezek az új autóknál, amik korábban ugye inkább loptak, mert most egy 10 éves, nem tudom, Skodát összúzok itt, nem biztos, hogy akkora buli lelopni, amikben még nincsenek bent ezek. És jobban figyelnek az emberek is erre, tehát a tulajdonosok, illetve azt is hallottam, hogy mivel ezek a tényezők itt vannak, új technológiák, ezért maga a szervezett bűnözés is elfordult akkor, és hát sokkal inkább profitábilisabb területekre mentek át.
A fehér galléros bűnözés felé gondolom.
Te arra gondolsz? Igen, elképzelhető. De én inkább arra gondolok, hogy ezek az internetes csalások viszont nagyon-nagyon megszaporodtak. Tehát érdekes neki kéni azokat az adatokat, és akkor lehet, hogy kiderülne, hogy ezek a bűnözői csoportok már nem autókat lopnak, hanem sokkal kevésbé kockázatosabb. Olyan SMS-eket írnak, meg ránk írnak a különböző portálokon, hogy mit és hova küldjük a pénzt.
Bot Tamás a Magyar Narancs újságírója Gyuláról, Polgár Tóth Tamás a debreciner.hu-tól Debrecenből, Bot Péter a Népszava munkatársa Szegedről jelentkezett, Józing Antal a nyugat.hu-tól pedig Vas megyei történetről számolt be. Leocki Mirjam szerkesztőtársammal együtt köszönjük a figyelmüket, Józsa Mártát hallották.
Azt beszélik című műsorunkat hallották.